az, hogy maradandó problémákat okozhat a gyerekek túl korai és túlzott okos eszköz használata. Szerintem már tényleg kezelhetjük, talán közhely is, de talán nagyon kevesen szembesülnek a szülők közül azzal, hogy mekkora felelősségünk van ebben nekünk szülőknek. Egészen a korai életkortól, addig, amíg velünk élnek a gyerekek. És arról is keveset beszélünk, hogy mennyire fontos ebben a példaadás. Nem csak az, hogy mi mikor nyomjuk a kezükbe először, vagy mikor engedjük nekik először, hogy okos eszközt használjanak, hanem hogy a mindennapjaikba beépül az, amit tőlünk látnak. Vendégünk dr. Vida Ágnes, babapszichológus, és hogyha ezt mondom, hogy babapszichológus, akkor itt megint egy ilyen nagyon korai eszközhasználattal fogunk majd találkozni a beszélgetésben is, de ezért nem állunk meg a babakornál, hiszen ön átlátja azért az egész gyermekkornak a viselkedési módjait, a fejlődését, azt, hogy hogyan hatnak ezek az eszközök a gyermek fejlődésére. Talán kezdjük azzal, hogy sokat vizsgálják ezt, hogy a gyerekekre hogy hat az okos eszköz használat. Miért annyira rossz az, hogyha nézik, használják ezeket az eszközöket?
Az első és a legfontosabb elmondani azt, hogy sokan úgy gondolják, hogy jaj, hát mi is néztünk már gyerekkorunkban mesét, mert nekünk is volt, nem tudom, kvarcjáték, meg Gameboy, meg számítógép, meg mindenféle, tehát hogy azért, akik most vagyok 40-50 évesek, ők is találkoztak már gyerekkorukban ilyen eszközökkel, vagy idősebbek is néztek már mondjuk tévét gyerekkorukban, amiben mások az okos eszközök, meg úgy általában mondjuk egy tablet, mobiltelefon, Xbox és hasonlók, hogy egyszerre sokkal több érzékszervre hatnak, hiszen hangok vannak, fények vannak, és még a gyerek irányítja is, tehát nem csak az van, hogy passzívan néz egy mesét. Másrészt sokkal többet használjuk ezeket, mint régebben. Tehát régen mondjuk a gyerekek leültek, megnézték a délelőtti meseblokkot a tévében, ami volt egy órás, vagy megnéztek videón egy mesét, és utána kimentek a játszótérre, meg szaladgáltak, meg mozogtak, és akkor mondjuk még este néztek egy kis tévét a családdal együtt, vagy mit tudom én, volt még egy kis meseidő, vagy megnézték az esti mesét. De hogy ezt a digitális ingert, amit ugye mondjuk a tévé jelentett, vagy a videózás, DVD-zés, azt ellensúlyozta egy csomó más, amit csináltak. Most viszont már borzasztóan elmentünk abba az irányba, hogy sokkal többet használjuk ezeket az eszközöket. Sokkal több ilyen eszköz van, tehát a felnőttek is sokszor mondják, hogy reggel egy kicsit nyomogatom a telefonomat, aztán útközben hallgatok valamit, vagy nézek valamit a buszon a telefonomon, aztán bemegyek a munkahelyemen, ahol egész nap a számítógépet nyomkodom mondjuk, vagy ha olyan munkám van, még akkor is lehet, hogy előveszek közben valamit, és mondjuk hallgatom a telefonomon a valamit, és aztán utána hazafele pihenek egy kicsit a telefonommal, majd oda hazamegyek, és nézem a tévét, tehát hogy bődületes mennyiségben használjuk ezeket az eszközöket. És egy felnőttnek egy érett idegrendszere, neki is fárasztó egyébként ennyit használni, meg a szemnek se jó egyébként, meg az idegrendszere is egy nagyon rossz hatással van, hogy ez a mértékű eszközhasználat, de a gyerekeknél, akiknél még nagyon kialakulóban van az idegrendszer, még nagyon sok minden túlterheli őket, ő rájuk különösen rossz hatással van, és ami miatt, és ezért is jó, hogy beszélünk arról, hogy én baba pszichológus is vagyok, hogy kicsikkel is foglalkozom, mert hogy ami nagyon megváltozott az elmúlt években, hogy egyre korábbi életkorokban használják a gyerekek ezeket az eszközöket. Olyankor, amikor még borzasztóan máson kéne, hogy legyen a fókusz, és nagyon nagy mértékben, tehát nem csak az van, hogy néhány percet egy kicsit bekapcsolnak neki valamit, és akkor nézi, hanem nagyon sokat használják.
Tehát itt ez a hangsúlyos, hogy nem csak az veszélyes vagy árt, hogy mit csinálnak vele, hanem hogy mit nem csinálnak akkor, amit egyébként akkor ebben a korban jó lenne, ha megtennének. Tehát az elvesztett idő igen. Az, amit esetleg nem is lehet visszaadni.
Nem lehet visszaadni sajnos, mert hogy pont mondjuk az élet első két év életében igazából arra van szüksége egy kisbabának, kisgyereknek, hogy mozogjon, fölfedezze a világot, megfogjon tárgyakat, stb. És ezt nem lehet nagyon visszahozni. Lehet fejleszteni később különféle területeket, de az egyensúlyérzék, az idegrendszer alapjai, az érzelem szabályozás alapjai mind-mind mind itt alakulnak ki. És itt, ami nagyon fontos kiemelni ebben a korai életszakaszban, hogy egyre semmi baja nem lesz a gyereknek, ha egyáltalán nem lát ilyen eszközöket. Mert sok szülő azt hiszi, hogy ott valamiről lemarad a gyerek, hogyha nem tudom én, egy éves kor után már nem néz néha egy kis mesét, semmi baja nem lesz. Ha mondjuk 3 éves korig, de 2 éves korig egyáltalán nem.
Sőt, azt ajánlják egyébként, hogy 3 éves korig egyáltalán
nem is használjon. A WHO ajánlás jelenleg úgy szól, hogy 1 éves korig semmi, 2 éves korban maximum naponta 1 óra, de a kevesebb jobb, és azt is mondja a WHO ajánlás, hogy nagyon sok mozgás legyen mellette. Tehát azt is mondja, hogy igazából kevesebb jobb, és hogy nagyon sokat mozogjon a gyerek, keveset üljön. Tehát, hogy és ez a 3-4 éves korosztályra is ugyanezt mondja az ajánlás, hogy maximum, ha mindent összeadunk, akkor maximum 1 óra naponta, a kevesebb jobb, és hogy nagyon-nagyon sok legyen mellette a mozgás, és kevés ilyen ülő tevékenység. És hogy meséljünk sokat a gyerekeknek, ez is benne van a WHO ajánlásban, azt hiszük, hogy ez ilyen, de jó, ilyen gyerekkori dolog, de hogy még az egészségügyi világszervezet is azt mondja, hogy amikor így leülünk velük, akkor mondjuk mesét, meg mondókázzunk, mert hogy egy kisgyereknek 3-4 éves korig erre van legjobban szüksége, meg sok mozgásra, és nem kütyükre.
Azért nagyon sokszor nem azért adják a szülők a kütyüket, tehát ezeket az eszközöket a gyerek kezébe, mert azt gondolják, hogy lemarad valamiről, és akkor majd nem lesz elég fejlett digitálisan, amikor a felnőtt lesz, hanem mert egy egyszerűen kényelmes. Tehát azért, ha van egy gyerek a családban, akkor az egy 24 órás olyan szolgálat, amit jó lerakni néha. És azt sokan megtapasztalják, hogy még egy csecsemő is, hogyha valami képernyő, hang kerül a keze ügyébe, valami vibrál, akkor kész lekapcsol. Tehát akkor nem fog sírni, nem fog nyöszörögni, elfelejti a szükségleteit, és akkor szabad az anyuka, vagy az apuka, vagy aki vele van.
Igen, ezt szokták úgy is hívni, hogy ez az ilyen digitális babysitter jelenség, vagy digitális cumi jelenség.
Ugye ön a szülőkkel is foglalkozik, tehát
igen,
a másik oldalát is ismeri, ennek, hogy az a nagy fáradtság az oka gyakran annak, hogy odaadják azt az eszközt a gyereknek.
Igen, tehát ilyenkor azt szoktam mondani, gondoljunk bele, hogy 50 éve is fáradtak voltak a szülők, meg 40 éve ugyanúgy dolgoztak a gyerekek mellett, és nem volt ott a tablet, meg a mobil, és megoldották. Szoktam mondani, szülők, de mit csináljak a gyerekkel a kocsiban, hogyha unatkozik, már sokkal egyszerűbb odaadni a tabletet, de mondom, 30-40 éve is unatkoztak a gyerekek a kocsiban, ha elindultunk velük, és akkor is megoldották a szülők, mert énekelgettek, meg játszottak, meg barkobáztak, meg mesekönyvet adtak, meg játékot vihetett, meg szójátékot játszottak, meg egy csomó mindent csináltak, és ezzel kötötték le őket, meg bekapcsolták a kis rádiót, tehát most is meglennének ezek az eszközök, csak ugye most az a baj, hogy ezekkel az univerzális kütyükkel igazából mindig van egy eszköz, amit oda lehet nyomni a gyerek kezébe, és nem kell gondolkodni, hogy mit csináljak. Hanem majd ő megkapja a tabletet, és játszik, és ha meg megunja, akkor elővesz egy másik játékot, vagy megnéz egy másik videót. Tehát, hogy ez nagyon kényelmes a szülőnek, és nem azt mondom, hogy soha ne csináljuk. Tehát van az a helyzet, ezt szoktam mondani szülőknek, és mondják, hogy mi van, hogyha már 3 órája ülünk az ügyeleten a gyerekkel, és még nem jutottunk sorra, és már az összes mesét elmondtuk, meg már az összes szójátékot végigjátszottuk, és akkor nyilván jó, hogy van egy eszköz, amit akkor elő lehet venni, és így megment minket. Itt ami nagyon fontos, hogy ezt hogyan használjuk, meg hogy mi, és itt jön be a szülő, hogy megtanuljuk kontrollálni magunkban, hogy ne a legkényelmesebb megoldást válasszuk. Régen is az volt, hogyha sírt a gyerek, meg nyűgös volt, meg ilyesmi, akkor mondjuk mindig adtak neki cumit, és akkor csöndbe maradt, vagy mindig adtak neki ropit, vagy valami nasit, és akkor csöndbe maradt, most meg ugye odaadják a tabletet. Az se volt jó szokás, hogy mindenre cumit adni, meg hasonlók, mert igazából ez az érzelem szabályozásnak a kifejlődésére így nagyon rossz hatással van. Tehát az a baj, hogy a kisgyereknek pont azt kéne megtanulni, hogy amikor valami bajom van, akkor segítenek nekem megnyugodni. És a szülőn keresztül tanulja meg, hogy mit kezdjen azzal, hogy ő dühös, vagy csalódott, vagy unatkozik, feszült, stb. És a szülőn keresztül tudja megtanulni azt, hogy a szülő megy, és akkor megnyugtatja, beszélget vele, megöleli, próbálja lefoglalni, stb. Ha mindig oda nyúlunk egy digitális cumihoz, vagy egy akármilyen más eszközhöz, akkor elvesztük tőle ezt a lehetőséget, hogy megtanulja tőlünk, hogy hogyan nyugodjon meg. De megtanulja elfolytani az érzéseit igazából, ahelyett, hogy feldolgozná. És ráadásul a digitális eszközök, a szemben mondjuk a cumival, vagy a nasival, azok még azt is teszik, hogy ilyenkor ugye így feldobják, mert ugye állandó dopamin lesz ilyenkor az agyban, egy ilyen örömhormon, hogy de jó, van egy kis sikerélmény, rányomtam valamire, és csipogott az a csibe, vagy valamit csináltam a játékban, vagy rányomok egy újabb videóra, és akkor az megint érdekes egy pár percig, aztán megint másikat keresek, ez egy állandóan ilyen örömérzés termel, és ezt hozzá lehet szokni, felnőttként is hozzászokunk, de egy kisgyerek, aki sokkal érzékenyebb erre, ő még jobban hozzászokik, és ezért van az, hogy aztán jönnek azzal a problémával a szülők, hogy a gyerek üvölt, hogyha elvesszük tőle, mert ahhoz a nagyon izgalmas világhoz képest, hogy ott mindig valami történik, mindig valami megjutalmaz, az összes játék ugye úgy épül fel a kicsiknek valók is, hogy rögtön följön egy kis, nem tudom, csibe és ugrándozik, hogy milyen ügyes voltál, megcsináltad ezt a pályát, vagy megfejtetted ezt a rejtvényt, vagy rányomok egy videóra, és akkor rögtön valami történik, és szép, meg színes, meg izgalmas, és aztán rányomok a következőre, és akkor megint van. Ez ugye egy állandó ilyen izgalmi állapotba tartja az agyat, és ahhoz képest a normál világ hát olyan unalmas, nem olyan színes, nincs mindig valami jutalom, picit meg kell dolgozni a dolgokért, szóval egy sima játéknál is, hogy föl kell építenem egy tornyot, vagy homokozik egy kisgyerek, akkor ott melózni kell egy kicsit azért a dologért. A virtuális világban meg nem kell annyit melózni. És ez egy nagyon nagy kontraszt, és ezt borzasztó unalmasnak érzékeli az agy.
Megint visszatérek a szülőkhöz, hogy akkor tudjuk, de szerintem talán a szülők mind tudják, hogy nem jó ez, hogyha okos eszközt adnak a gyerek kezébe sokszor, meg azzal oldják meg a problémákat. De az, hogy erre gondolunk, az azért van, mert már mi is, vagy a szülők is már okos eszközfüggők, amit az előbb említett. Tehát, hogy már a mi gondolkodásunkra is ez a megoldás, a mi problémáinkra is ez a megoldás. Mielőtt gyermeket vállalunk, le kéne szoknunk az okos eszközhöz.
Nem leszokni kell, igazából meg kell tanulni kicsit tudatosabban használni, tehát felnőttként is, még ha az ember nagyon tudatos, és akkor is lehetnek rosszabb periódusaink, amikor így belecsúszunk abba, hogy így éljük az életet, rohanunk, végezzük a dolgunkat, és amikor meg valami kis, van egy kis szabadidő, akkor gyorsan ránézek a telefonomra, megnézek egy csomó videót, végigpörgetem a közösségi médiát, vagy elkezdek kommenteket írni, kommenteket olvasni, és akkor ebben így kiélem magam. És mindenkinek vannak ilyen korszakai, nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy ez ilyen életformává válik, mert ugye állandóan ad az agyunknak egy ilyen visszajelzést, hogy hú, valami történik, úgy tűnik, mintha ott lenne az élet. És úgy olyan praktikus is, mert mindig ott van a zsebünkben, tehát nem kell sehova elmennem, hogy közösségi életet éljek, hanem fölmegyek egy Facebook csoportba, és akkor kiélem magam, vagy beszélgetek, vagy olvasgatok, vagy párbeszédben vagyok, vagy nem kell igazi emberekkel találkoznom, mert tudok csetelgetni másokkal, akár idegenekkel, akár ilyen internetes ismerősökkel, nem kell valódi élmények iránt után mennem, mert tudok online játszani. És ugye nagyon kényelmes, mert akkor tudok belépni, amikor én ráérek, meg amikor nekem, és akkor elegem van, akkor meg kilépek. És ez egy ilyen hozzászokást okoz, és igazából nem az a baj, hogy ezeket csináljuk, mert tényleg vannak jó dolgok, és azért láttuk a járvány alatt is, hogy mondjuk otthon maradtak a gyerekek, az én gyerekeimről is tudom, hogy így a osztálytársaikkal, meg távoli ismerőseikkel elkezdtek, mit tudom én, Monopolit játszottak, meg Uno kártyáztak online, meg ilyen filmklubot szerveztek, és akkor tudták tartani a kapcsolatot, amikor nem lehetett találkozni, és ezek nagyon jó dolgok. Viszont az a baj, hogy a szülők nagyon, tehát így rászoknak arra, egyszerűen nem is a gyerek szokik rá sokszor az eszközre, hanem a szülő szokik rá arra, hogy ha azt akarom, hogy csönd legyen, akkor odadom. Ha azt akarom, hogy egyen a gyerek, akkor odadom. Ha azt akarom, hogy elaludjon, akkor odadom, és el tud aludni a gyerek. Ha azt akarom, hogy lehisztizzen, odadom. Ha a kocsiba beszélünk, odadom. És így bele se gondol abba, hogy milyen sokszor van az, hogy odaadja a helyet, hogy foglalkozna a gyerekkel. De közben ő is függője ezeknek az eszközöknek, és ha bármilyen probléma van, akkor mindig az van, hogy én már nem hallgat rám a gyerek, már a saját útját járja, már nincs köztünk olyan kapcsolódás, mert ez így szépen lassan eltávolít egymástól. És itt igazából azt kéne megtanulni, hogy saját magunkon is észrevenni, hogy hogy milyen hatással van, és így elkezdeni helyettesíteni más szokásokkal, visszatérni kicsit a való életbe, meg a gyerek életéből. De náluk se az van, hogy vagy egyáltalán nem adom oda, vagy korlátlanul használhatja, hanem hogy így megtanulni okosan használni.
Ezzel fogjuk folytatni a zene után. Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben dr. Vida Ágnes babapszichológussal a digitális eszközökről beszélgetünk. És a beszélgetés első részében már szóba került egy hormon, a dopamin, ami ugye azért felelős, hogy nagyon jól érezzük magunkat, újabb és újabb ingerek hatására folyamatosan magas a dopamin szint, akkor is, hogyha ezek digitális ingerek. Én egy olyan cikket is olvastam, ahol viszont egy másik fontos hormon, az oxitocin kapcsán írták azt, hogy a digitális eszközhasználat közben, illetve ilyen bármilyen eszközhasználat, tehát online térben az oxitocin hormon termelés lelassul és le is állhat teljesen, és ez az oxitocin hormon pedig a kötődéseinkért felelős. Tehát egyrészt a szülőkkel, testvérekkel való kötődés is rosszabb lesz, hogyha egy gyerek sokat használja ezeket az eszközöket, de nem tanulja meg a többiekkel való kötődést sem. Tehát, hogy azokkal, akikkel majd játszani, kapcsolatot teremteni szeretne, azokkal élvezze a kapcsolatokat, meg fontosnak érezze azt, hogy kapcsolódjon egyáltalán emberekhez.
Igen, ez valóban így van, tehát ezek a digitális ingerek, azok állandóan egy ilyen éberségi állapotot teremtenek az agyban, és ugye állandóan van egy ilyen rövid távú jutalmazás, ugye ettől ez a dopamin szint ettől nő, hogy ugye mindig van valami visszajelzés, valamire rákattintok, sikerem van, izgalmas, nevetek, vagy ha valaki mondjuk ilyen poénos oldalakat néz, és akkor egyik vicc jön a másik után, és akkor megint nevetek egy kicsit, megint, és ez folyamatosan ad egy ilyen sikerélményt, ilyen kis picike sikerélményt az agynak, és ugye a dopamin az egy rövid ideig tartó hormon, viszont az oxitocin, az meg ugye egy ilyen hosszú távon ható hormon, ugye a szerelemben van így, csak hogy mondjak egy példát, hogy az elején két ember egymásba szeret, ott még a dopamin működik általában, a másik minden új, minden élmény új, a másik embert megismerem, ú, de izgalmas, és aztán hosszú távon ez átalakul, nagyjából egy fél év után megjelenik az oxitocin, amikor elkezdünk tartósan kötődni egymáshoz, és már igazán ismerem a másikat, már nem csak a jó részeit, hanem már a kis butaságait is szeretem, meg a hibáit is megismerem, és azokba is beleszeretek egy kicsit, és így kialakul egy ilyen bizalom és egy ilyen mélység. És ez az, ami az online térben nincs meg igazából sokszor, meg ezeknél az eszközhasználatoknál, nem csak az online-nál, hanem mondjuk ha valaki csak játszik, vagy ilyesmi, hogy igazából ott elkezd csökkenni az oxitocinnak a szintje a szervezetben, hogyha valaki nagyon sokat használja ezeket, illetve azok a kapcsolódások, azok nem lesznek olyan mély kapcsolódások, mert nincsen feltétlenül benne személyes kapcsolat. Nyilván, hogyha már kialakul, mondjuk valaki sokat játszik online, meg esetleg ismeri személyesen is az illetőt, akkor lehet, hogy kialakul egy személyesebb kapcsolat, de összességében csökken az oxitocin szint, szint, és ez való igaz, hogy a körülöttünk levő kapcsolatokra is rossz hatással van. Igazából ezt így le akarnák fordítani a hétköznapi ember szintjére, talán azt lehetne mondani, hogy az, hogy egy gyerek mondjuk nagyon sok időt tölt ilyen a virtuális barátaival, meg virtuális játékkal, meg hasonlókkal, vagy akár szülőként nagyon sok időt töltünk ilyen felületeken, a körülöttünk levő emberi kapcsolataink sekélyesebbek lesznek. Tehát mondjuk egy családban mindenki a saját kis kütyüjét nyomogatja, és utána abban merül ki a kommunikáció, hogy megírta-e a házi feladatot, gyere már vacsorázni, feküdj már le, bepakoltad-e a táskádat, akkor elsekélyesedik a kapcsolat, mert nem beszélünk arról, hogy mik az ő érzései, tervei, vágyai, nem töltünk együtt minőségi időt egymással, és ezáltal így sekélyesebbek lesznek a családi kapcsolataink is.
Illetve ugye azt is említette, hogy ha már hozzászokik az ember ahhoz, hogy ezeket használja, akkor kicsi gyerekkorban is ilyen hiszti jelenetek alakulnak ki, hogyha elveszik ezt az eszközt, vagy nem használhatja. Tehát, hogyha már nem használhatja akár a felnőtt, akár a gyerek az eszközt, akkor egy idő után már azért mérges a többiekre, hogy miattuk nem használhatja. Tehát most ide kell leülnöm ebédelni veletek, pedig én éppen nem tudom, mit csináltam, és akkor nem akar már semmit, hiszen mérges azokra, akik miatt nem csinálhatja.
Hát igazából itt azért mérges, mert hiányzik az az érzés. Tehát, igen, hogy mondjuk egész nap gépezik a gyerekünk, mondjuk nagyobb gyerekeknél van ez, hogy már minden idejüket ott töltik, és akkor azt mondjuk, hogy na most akkor vége ennek, elmegyünk kirándulni, az egész család jön, neked is kell. És akkor ott unatkozik egész nap a gyerek, és mérges a többiekre, hogy miért kell itt lennem, amikor annyira izgalmas volt, amit csináltam. És ezért nem is működnek az ilyen nagyon erőteljes megoldások, mert itt nem az a lényeg, hogy soha ne használja, meg most akkor egy napot elmegyünk kirándulni, majd attól egymásba szeret újra a család, hanem a hétköznapokban kéne a szokások szintén kapcsolódni egymáshoz, meg kialakítani olyan szokásokat, hogy persze a gyerek is használja, tehát nem arról van szó, hogy egyáltalán nem szabad, vagy hogy teljesen távol kell tartani, hanem egy egyensúly alakuljon ki, hogy igen, kirándulni is szeretek elmenni, vagy biciklizni, vagy a barátaimmal személyesen találkozni, meg a családommal személyes időt tölteni, és a virtuális teret is használom, mert nagyon sok mindenre jó, tehát munkára is, de lehet szórakozásra is, csak nem mindegy, hogy hogyan.
Na akkor erről az egyensúlyról beszéljünk most, hogy ugye különböző korokban, különböző korú gyerekeknek mást ajánlanak, hogy mennyit szabad lehet még megengedett használni, hogy ezt hogy lehet a mindennapokban kialakítani, amikor tényleg a szülők is ugye fáradtak meg minden, hogy lehet ezt okosan adagolni, meg mellette a többi élményt is megadni. Mert ehhez vannak nagyon jó tippjei önnek.
Igen,
ugye,
igen,
ebben
igen.
Igazán jó.
Igen, tehát az első és a legfontosabb, hogy lehetőség szerint egy éves korig egyáltalán ne használjunk, és ez azért fontos megemlíteni, mert még egy 10 évvel ezelőtt a 3-4 éves korosztályba adtak már mondjuk többet tabletet a szülők, vagy akár így mobilt, hogy játszanak velük, meg nézzenek rajta mesét, meg ilyesmi. Most meg egy új kutatás szerint már az egy éves korosztálynak is 75%-a naponta egy órát használ ilyen eszközöket, és ez sok szempontból káros, egyrészt az egyéveseknek, meg az egyév alattiaknak a szemizomzata nagyon gyenge, tehát nekik túlterheli tényleg a szemüket, és az aztán később szemtengelyferdüléshez vezet, meg szemüveges lesz a gyerek, tehát ezért egy éves kor alatt abszolút el kell ezt kerülni. Egy éves kor után ugye a WHO ajánlás is azt mondja, hogy lehet már használni ilyen eszközöket, és ugye 2 éves korban maximum 1 órát, de egyrészt azt mondja mellette, hogy mozogjon sokat a gyerek, a kevesebb jobb, tehát hogy minél kevesebbet használja, és én azt szoktam mondani szakemberként is, hogyha egyáltalán nem használ 2 évesen, vagy csak 2 naponta 10 perc mesét néz, az is jó. És az elején jobb, hogyha a szülő ott van vele, de tudom, vagy anyukának, aki el akarna mosogatni nyugodtan, vagy csinálni a dolgát 10 percre, jó lenne a 10 percet a gyerek nélkülen nézni, de az elején jobb, hogyha ott vagyunk vele, leülünk vele, együtt nézzük meg, azért, mert a kicsik még rajtunk keresztül értelmezik a világot, tehát ő megnéz egy mesét, mondjuk egy teljesen ártatlan mesét, egy bogyó babócát, és jön benne egy nagy pók, akkor ő még nem tudja, hogy az a nagy pók az veszélyes, vagy nem veszélyes, és megnézi anyának
jönni
az arcát, uh-huh, meg a légzését, hogy félnem kell tőle, vagy nem, vagy ha megijedtem tőle, akkor anya ott van mellettem, és megnyugodhatok, mert nem kell félnem attól a nagypóktól a mesében. Ha egyedül nézi, akkor nem tud mit kezdeni benne, akár egy teljesen ártatlan dologgal se, és megijed, félreértelmez, és akkor kezdődik, hogy fölébred éjszaka, meg hasonlók. Túl is terheli az ő idegrendszerüket, tehát kiskorban olyan 3-4 éves korig különösen érdemes arra figyelni, hogy minden gyerekre más hatása van. Lehet, hogy a szomszéd gyerek napi egy órát néz mesét, és semmi baja, valakinek a gyereke meg 10 percet néz, és már elkezd éjszaka fölébredni, meg nyűgösebb, hisztisebb utána, feszültebb, mert neki éretlenebb az idegrendszere, és ezért neki sok. Tehát mindenkinek a saját gyerekét kell figyelni, hogy rá milyen hatással van. Fontos, hogy milyen mesét néz, ez különösen 4 éves korig, ha néz ilyen mesét a gyerek, lehetőség szerint olyat, ami a mindennapi élet ritmusában van, vagy ilyen nagyon lassan váltakoznak a képek, tehát nagyon jók erre az a 80-as évek meséi, kimondott, meg az előtte készült mesék, 90-es évek közepe előtt készült mesék, mert ott nagyon lassan váltakoznak a képek. A magyar népmesék erre jó példa, hogy ugye állókép, elmondják, hogy mi történik rajta, aztán kimászik belőle, egy kisegérke is átmegy a következő képet, de nem gyorsan váltakoznak a képek. A kicsiknek ezek a jobb mesék, a gyurma mesék, az élőszereplős mesék, akár ilyen bábszínház felvétel, színpadi felvétel, mert ott sokkal lassabban történnek a dolgok, és az számára feldolgozhatóbb. Az ilyen nagy mozifilmek, meg Disney filmek, meg ilyesmi, az bőven elég 5-6 éves kor után. Hosszú is egyébként egy kisgyereknek, meg nagyon gyorsan váltakoznak benne a dolgok. És majdnem mindegyik arról szól, hogy megmentjük a világot, meg nem tudom én, robbant, tehát tele van már olyan agresszióval is, ami egyébként sok a gyerekeknek, még hogyha vicces formában is van benne.
A rövid sorozatok is, nem? Azok is, tehát amiket mondjuk tévében lehet akár látni.
Azoknak is egy része, is ami ilyen nagyon pörgős, tehát ami már olyan, mint egy Tom és Jerry, hogy állandóan pörögnek benne a dolgok. A Tom és Jerry is tipikusan, az pedig az egy viszonylag korai rajz, ami túl gyorsan történik egy kisgyereknek, de sok ilyen modernebb mese is, ami úgy tűnik, hogy ilyen kis ártatlan, meg állatkák vannak benne, meg minden, az is lehet túl sok a gyereknek. Fontos az is, hogy azért lehetőség szerint így 4-5 éves kor előtt ilyen felnőtteknek szóló filmeket ne nézzen meg a gyerek, vagy olyat, ami azt hiszük, hogy ártalmatlan, mert mi is láttuk gyerekkorunkban, vagy ne nézzen velünk például a Híradót, meg ilyesmit, mert az is, neki az úgy is értelmezhetetlen, meg túl sok is, tehát szakirodalomban is nem egyszer láttam olyat, hogyha hagyták így a gyereket, hogy csak így nézze, amit este a felnőttek néznek, hogy az, annak ilyen túlterhelő hatása van, és sokszor félnek is tőle, lehet, hogy nem mondja ott akkor, de aztán éjszaka felébred, meg kezdődik, hogy szörnyet látok az ágy alatt, meg hasonló félelmeket okoz, vagy szorongást, illetve nagyon sokszor a gyerekek játékon keresztül vezetik le, amit látnak, és hogyha mondjuk azt látják egy Híradóban, hogy nem tudom, hogy bűnesetek voltak, meg lövöldözés, meg háború, akkor lehet, hogy másnap az óvodában ezt fogja játszani a többiekkel.
És ez tulajdonképpen még jó, ha játszom, mert a játékon keresztül föl tudja dolgozni. Tehát például ez is egy kérdés lehet, hogy későn nézni, vagy mondjuk lefekvés előtt nézni, még hogyha rövid ideig is néz olyan tartalmat, amit nem tud földolgozni, az rosszabb szerintem, mint hogyha napközben is van ideje mondjuk kijátszani.
Igen, igen, abszolút. A WHO kimondottam, hogy a felnőtteknek, meg gyerekeknek is, hogy a lefekvés előtti fél órában ne nézzük, sőt fél egy órában ne nézzük már semmit, és ne nyomogassuk a telefont, mert rontja az alvás minőséget, és azt is mondja, hogy evés előtt se, vagy evés közben se, ugye nagyon sokan időhasználásban is, meg gyerekeknél, meg azért, hogy egyen, tehát rosszul levő gyerekeknél rendszeres, hogy a szülő oda teszi a tabletet, vagy bekapcsol egy mesét, és akkor a gyerek nem is tudja, hogy mi történik, de legalább nyugodtan meg lehet etetni, és az a baj, hogy erre nagyon rá lehet szokni, és leszoktatja az embert arról, hogy odafigyeljen, hogy mennyit eszik. Tehát, hogy túl is eszi magát az ember, észre se veszi, hogy már eltelítődött, és a kicsiknek még egyébként jól működik ez az ösztön, tehát ők érzik, hogy tele van a pocak, de hogyha elterelik a figyelmüket, akkor nem, akkor többet esznek, és akkor így egyszerűen kinevelik belőle az ember ezt az ösztönt, ami egyébként egy teljesen egészséges ösztön, hogy pont annyit tegyen, amennyi jól esik.
Akkor itt megint van egy olyan dolog, hogy nem biztos, hogy csak az a baj, hogy digitális tartalmat néz, hanem az, hogy amit helyette nem csinál, most például nem érzékeli.
Pontosan.
Az ingereket, vagy nem látja a színét az ételeknek, nem tudja azt, hogy az, a, amit most megettem, az a sárgarépa volt, ami egyébként így néz ki, hiszen oda se néz.
Igen, és így, mivel ez rászoktat arra, hogy ugye nagyon intenzív ingereket keresünk, ezért az ételeknél is egyre inkább az intenzív ingereket keresi. Tehát, hogy ugye a kisbabáknál sokan, amikor elkezdik etetni, akkor mondják, hogy jaj, hát alig van íze annak a répának, meg alig van íze annak a húsnak, hogyha nincs megsózva, és ugye egyre intenzívebb ételeket adnak a gyereknek, és a gyerek is egyre intenzívebb ízeket fog keresni, és hogyha így etetik, hogy mindig képernyőt néz, akkor nincs is lehetősége arra, hogy megismerje, hogy annak a főzeléknek milyen úgy az íze, hogyha nincsen tele ízfokozózva, vagy hogyha nem nasi teszünk, ami ugye tele van mindenféle ízfokozóval, hanem csak az étel tudja, hogy házilag elkészítenénk.
Na most ezekről a témákról, amikről most beszéltünk, ugye ezek inkább a kicsikhez kötődnek, de most ezekről térjünk át a kicsit nagyobbakhoz. Tehát már így a kis iskolás, nagyiskolás korban, tizenévesekhez, hogy lehet, vagy hogy kell náluk szakásokat kialakítani ezen a téren. Tehát erre mikor, hogyha most egy olyan ideális helyzetet tekintünk, hogy egy gyereknek mikor lenne jó egyáltalán találkozni ezzel, akkor mi az, amikor
de először is említeném itt is a WHO ajánlást, hogy ugye...
Olyan megengedőnek tűnik nekem ez a WHO, nem? Tehát, hogy hát egy éves korban, vagy nem tudom, két éves korban már egy órát nézhetett, akkor...
Igen, sokan így
mondanám,
szigorúbbak.
Hogy 6 éves kor, és legyünk szigorúbbak.
Kétségtelen, hogy ugye vannak kutatások is erre vonatkozóan, hogy azok a gyerekek, akik 2-3 éves korukban már ilyen napi 2-3 órát néztek képernyőket, már beleértve a mese, nézés, tablet, hasonlók, ő neki 9 éves korukban kimutatható volt az agyukban elváltozás, és elsősorban a gondolkodást érintő területeken, és itt is a, főként a szövegértés, az olvasás, ez volt a leggyengébb terület, meg a matematikai képessége, de főként a szövegértés, meg az olvasás volt gyengébb ezeknél a gyerekeknél. Úgyhogy emiatt is megéri odafigyelni rá, hogy ne nézzen annyit kiskorban. Én azt szoktam mondani, hogy ha 3-4 éves korig szinte minimálisat, vagy egyáltalán nem, akkor sincsen semmi baj.
Sőt,
nem maradt le semmiről, sőt,
ezek
közben fejlődött
az
egyensúlyérzéke, az idegrendszere stabilabb lett, és akkor utána, ha elkezd vele találkozni, és mondjuk mesét néz, tableten játszik, stb. Szépen apránként vezetjük be, akkor azzal azt lehet elérni, hogy egyrészt megtanulja, hogy a normális világ is érdekes, lehet barkácsolni, homokozni, kreatívkodni, főzni, kertészkedni, kirándulni, és hogy ezek mind nagyon jó dolgok, mindenféle mozgás, torna, csomó mindent lehet csinálni, ami nem...
Meg éppen egyedül lenni. Tehát, hogy a gyerekek sokszor
egyedül,
nem tudnak
igen.
maguktól kitalálni valamit, hogyha egyedül marad egy szobába, és valahogy el kéne magát foglalni, akkor nem tudja, hogy most mit játszon.
Igen, mert hogy minden unalmasnak tűnik, mert hogy annyira izgalmas más dolgok is vannak, de hogyha így mutatunk neki lehetőségeket, hogy mit tud magában csinálni, akkor utána ő már felfedezi a világot, mert hát egyébként sok ezer éve ezt csinálják a gyerekek, tehát nem az van, hogy a mai gyerekek nem tudják, és régebbiek is biztos nem tudták, addig unatkoztak több ezer éve a gyerekek, és most meg végre van tablet, hanem igazából az van, hogy csak elfelejtettük, hogy ezt hogy kell csinálni, mert mi felnőttek is annyira, hát van egy univerzális eszköz, amit elő tudunk venni, és akkor nem kell gondolkodni rajta. Tehát igazából, hogy ideálisan akarjuk bevezetni, akkor ilyen 6 éves korig szépen apránként elkezdi használni. A WHO is azért 4 éves kor után is már megengedő, és azért nincsen igazán ajánlás már, mert ugye a legtöbb országban 4 éves kortól elkezdenek a gyerekek iskola előkészítőbe járni, és az iskolában meg eleve van mindenféle digitális eszköz, hiszen sok országban már tankönyvek sincsenek, hanem csak egy tableten viszik magukkal a tananyagot a gyerekek, vagy saját laptopjuk van, és azon tanulnak, tehát onnantól nem lehet mennyiségeket meghatározni. Azért nem azt mondanám, hogy korlátlanul adjuk oda a gyerekeknek 4 éves kortól, inkább azt mondanám, hogy nagy ökölszabályként azt mondanám, hogy próbáljuk úgy szervezni az életet, hogy legyen egy csomó közös élményünk, ami nem a digitális világhoz kapcsolódik, tehát menj társas játék este otthon, ez a kedvenc példám rá, hogy be lehet vezetni akár hetente egyszer fixen, nálunk ez sokáig kedden volt, hogy kedden mindig társasoztunk, és akkor a gyerekek már várták, akkor is, amikor már kamaszok voltak. Tehát tudták, hogy az ott kedden az a helye, és akkor, akkor este nem jutott eszükbe, hogy sokat gépezzenek, vagy xboxozzanak, vagy telefonnyomkodjanak, mert most társasozunk. És ugyanúgy be lehet vezetni, nem tudom, és szombaton mindig kimegyünk a játszótérre délutánonként, vagy elmegyünk kirándulni, nem tudom én, szerdánként közösen főzünk, pénteken görkorcsolyázni megyünk, tehát különféle dolgokat, és akkor ott, annak ott lesz a helye, és akkor a gyerek már nem akar, mert a gyerekek szeretik az állandóságot, nekünk felnőtteknek is egyszerűbb, hogy ott van már valami fix, amit csinálunk, és akkor azt együtt csináljuk, tehát a családi kötődést is erősíti, és már kevesebb idő jut gépezni. Meg ott lesz az, hogy igazából van egy csomó más, de megtanulják azt, hogy lehet mást is csinálni, nem csak a gépet nyomogatni. Minél nagyobb a gyerek, annál inkább fontosabb, hogy amellett, hogy megtartjuk ezeket a közös élményeket, mert sokszor ezek így kikopnak a családból, hogy már iskolások, annyit tennivaló van, dolgunk van, problémák vannak, és akkor úgy elfelejtjük, hogy így kéne együtt is csinálni dolgokat, amik kicsik, egyszerűk, mert leülünk vele a szőnyegre, és akkor legózunk, meg kisvonatozunk, meg amit éppen érdekli, meg barkácsolunk, meg rajzolunk, de hogy minél nagyobbak, annál több munkát kell ebbe tenni, hogy így megmaradjanak ezek a szokások, meg oda kell rá figyelni. Amikor már így elkezdenek mindenfélét használni, és így érdekli őket, akkor nagyon fontos, hogy ebbe a virtuális világba egy kicsit mi is bevonódjunk. Tehát, hogyha ő, nem tudom, egy focisat szeret játszani az Xboxon, akkor üljünk le vele néha, és játszunk vele. Azért, hogy lássa, hogy ezt is lehet együtt csinálni, hogy ez nem az ő kis külön kis világa, ahova így elvonul, és nekünk, mi meg úgy vagyunk vele, hogy de jó, csöndben van a gyerek, nincs gond vele, hanem hogy mi is bevonódjunk az ő virtuális világába, mert akkor szívesen mesél róla.
Ugye egy 10-12-3 éves gyereknél már gondoljuk azt, hogy ő úgyis jobban tudja használni ezeket az eszközöket, mint mi. Tehát lehet, hogy azért nem szólunk bele, hogy mit csinál, vagy nem is látunk rá, hogy mit csinál, mert egyrészt ugye már kezdődik az akkor, hogy szeretne tőlünk külön is lenni, tehát egy kicsit titok az, hogy ő most mivel foglalkozik. Másrészt meg olyanokat talál meg, amiket mi még nem ismerünk, nem tudjuk, hogy jó vagy rossz, nem tudjuk, hogy hogy kell használni, tehát nem is vagyunk partnerek igazából annak a résznek, annak a világnak, annak a játéknak, annak az appnak a felfedezésében.
Beszélgetni kell vele, tehát ugyanúgy, mint hogyha azt mondaná a 13 éves gyerekem, hogy el akarok menni, nem tudom, bulizni a haverokkal, most csak mondtam egy példát, arra sok szülő azt mondaná, hogy hova akartok menni, mit akartok csinálni, és akkor eldöntené, hogy szabad, nem szabad, mesélj róla, miért érdekes neked, stb. Meg akarna róla mindent tudni. Ugyanúgy a virtuális világban is fontos, nem úgy vegyük, hogy el van a gyerek a szobájában, nem zavar senkit, mert hogy ott egy komplett új világ van neki, tehát régen, ha el akart valahova menni, akkor elkéreckedett, most meg ott el tud merülni egy világba, ami egyébként ugyanolyan veszélyeket rejt, mert ugyanúgy át tudják verni, ugyanúgy tudják egymást bántani a gyerekek, vagy felnőttek a gyerekeket, vagy nagyobb gyerekek a kisebbeket, ugyanúgy sérüléseket szerezhet, érzelmi sérüléseket ugyanúgy megbánthatják, és erről mind nem tudunk, mert azt hiszük, hogy csak el van a szobá, vagy akár a pénzét is elveszítheti, vagy a miénket, mert ugye ilyen problémák is lehetnek. Szóval egy csomó veszélye van ennek is, meg ugye egy csomó lehetősége is, és ezért beszélgetni kell vele, hogy mi történik ott, de sokszor, ha ugye úgy vagyunk vele, hogy fogalmam sincs, hogy mi ez, amivel ő játszik, meg mi az, amit ő csinál, azt se tudom, miről beszél, és beszél a lényeges dolgokról, hogy mi van a suliban, meg mi van a barátainak. Ha ezeket nem hallgatom meg, akkor nem fog a fontosakról se beszélni.
Uh-huh. És azok az eszközök, meg alkalmazások, amelyeket ugye rárakhatunk mondjuk a gyereknek a telefonjára, hogy lássuk, hogy mivel foglalkozik, sőt, nem csak figyelhetjük, hanem ugye, hogy nekünk kell engedélyeznünk, akár képernyő időt adni neki, akár ahhoz, hogy valamit telepítsen, ahhoz szülői engedély kell. Ezek mennyire jól használhatók.
Lehet ilyeneket használni, de ezeket meg kell beszélni a gyerekkel, és önmagában ez nem elég. Szerintem alapvetően a kommunikáció a legfontosabb. Meg azt, hogy egy kicsit bevonozunk, tehát én például Minecraft-eztem a gyerekeim, nem érdekelt a Minecraft, de viszont mivel Minecraft-eztünk együtt, ezért ugye meg meg láttam, hogy mit csinálnak, ők is látták, hogy anya is játszik velünk, akkor volt, hogy építsünk együtt házat, meg hasonlók, és akkor kicsit én is így betekintést nyertem abból, hogy ők ott mit csinálnak. Utána szívesen elmesélték nekem, hogy kivel játszottak, mit csináltak, milyen videóst néztek meg, vigyem el őket Minecraft fesztiválra, tehát hogy rögtön így nyitottabbak lettek felém, és akkor már elmesélték a többi játékot is, hogy ebben a játékban mit csináltak, meg abban, meg amabban, tehát ugyanúgy, hogy apuka is leülhet, nem tudom, fifázni a kisfiával, és akkor fociznak, és akkor betekintést nyer, hogy ott mi történik, és utána már szívesebben elmondja, és akkor már könnyen megbeszélni azt is, hogy mennyit lehet, hogy lehet, vagy hogy a gyerek hogy érzi, ugye vannak olyan játékok, ami nagyon beszippantja a gyerekeket, és nem tudja abba hagyni. És akkor jobban érzi azt, hogy én is, engem is érdekel, akkor jobban elmondja azt, hogy neki mondjuk ezzel problémái vannak, és akkor tudok neki segíteni.
Most egy picit megszakítjuk a beszélgetést zenével, de aztán itt találkozunk újra a Katolikus Rádióban a digitális témával is dr. Vida Ágnessel. Akkor mennyit és hogy használjuk a digitális eszközöket mi magunk, és a gyerekeink hogy használják? Ugye erről beszélgettünk dr. Vida Ágnessel itt a házunk tájánban. Ezek a felügyelő eszközök, amiket fel lehet például egy mobiltelefonra rakni, vagy egy notebookra, ezek azért nyilván nagyon hasznosak, de az első kérdés az, hogy egyáltalán mikor legyen telefonja a gyereknek, és milyen. Volt, amikor most már lehet, hogy nem ez a korszak van, de úgy kezdték, hogy buta telefonnal, tehát hogy direkt ne kapjon a gyerek okostelefont. Nem tudom, hogy most mi az okos megoldás.
Hát én azt szoktam mondani, hogy mobiltelefont olyan gyerek kaphat, tehát olyat, amit így magával visz az iskolába, meg ilyesmi, aki képes úgy hazahozni az iskolatáskáját, hogy minden benne van, amit elvitt, nem felejti el soha a tornazsákját, meg képes este bepakolni az iskolatáskát, elvinni az iskolába, és utána ugyanazt hazahozni. Tehát aki tud vigyázni a holmiára, addig nem veszünk egy drága telefont a gyereknek, ha még nem tud vigyázni rá, úgyhogy ezt lehet ilyen motivációra is használni, hogy akkor kapsz telefont, hogyha képes vagy vigyázni a holmidra. Ez jellemzően azért ilyen ötödik osztály környéke, és ott is csak akkor, hogyha tényleg így egyedül jön haza. Tehát csak azért ne vegyünk, mert az osztályban már mindenkinek van, és akkor már ott akkor együtt nyomkodjuk az iskola udvaron meg hasonlók, emiatt ne vegyünk. Felesleges is, tehát nincs rá szüksége, hogyha az van, hogy mondjuk még alsós vagy, még ilyen nem figyel oda a holmiára, de mondjuk egyedül jön haza, és azért szeretnénk, ha el tudnánk érni egymást, akkor lehet venni okosórát, azt rá tudjuk csatolni, ott van a kezén, kimondottan van gyerekeknek való, amivel mondjuk csak minket tud fölhívni, vagy csak nekünk tud küldeni üzenetet, vagy mi el tudjuk érni, tehát csak a családtagoknak van. És akkor van is okos óra, meg el is érjük egymást, de nem fog eltűnni.
Tehát otthon a saját telefonunkat, vagy mondjuk egy ilyen családi notebookot használjon, ha használ.
Igen, igen, igen. Tehát addig tényleg ne vegyünk ilyen drága eszközt, amíg nem tud rá vigyázni.
Jó, akkor megvan. Azzal kezdjük, hogy rátelepítünk egy figyelőt, nem? Szerintem ezt körülbelül mindenki így csinálja.
Igen, vannak nagyon jó megoldások, tehát lehet olyat is. Nyilván érdemes a gyerekkel megbeszélni, mondjuk ha tudjuk, hogy mondjuk nézheti a gyerek YouTube-ot, nagyon fontos itt is, hogy nem a felnőtt YouTube, van külön gyerekeknek való változat, ahol nem ér el olyan tartalmakat, ami nem neki való. Beállíthatjuk, és megbeszélhetjük vele, hogy mondjuk napi 30 percet lehet használni. És itt az alkalmazás igazából nem arra jó, hogy akkor beállítjuk, és nem beszéljük meg a gyerekkel, megbeszéljük vele, és akkor nem mi vagyunk a rossz fiúk minden nap, aki azt mondja, hogy 30 perc után le kell kapcsolni, az alkalmazás nem hagyja tovább. És ugyanígy be lehet állítani ezt játékokhoz is, meg minden egyébhez, meg ugye nyilván az újonnan feltelepítendő dolgokhoz, illetve ami még fontos lehet, hogyha mit tudom én, olyan játék van, ahol vásárolni lehet dolgokat, akár hozzáférést, akár új életet, akár törpbogyót, meg vannak különféle játékokban mindenféle extrák, akkor vagy le kell tiltani a hozzáférést, tehát nem tudja a gyerek a bankkártyánkról leemelgetni, meg hasonlók, vagy mondhatjuk azt, hogy ez a zseppénz része, mint ami minden hónapban 3000 forintot költhetsz, erre is be kell osztanod, hogy tehát azt mondhatjuk, hogy ez ilyen zseppénz, de hogy megtanulja ezt is kezelni, hogy ez nem ilyen virtuális térben nem az van, hogy mindenből végtelen mennyiség van.
Akkor az osztálytársakkal, barátokkal való kapcsolattartás, amit átkerülhet így ilyen digitális felületekre, azt hogyan szabályozható, vagy szabályozható? Tehát az egymással csettelés, mondjuk.
Igen, az egymással csetelés, én azt szoktam mondani, hogy alsó tagozatosokat nem szabad még hagyni csetelni egymással sem, még ismerőssel sem, mert nagyon, hát még szegények épp csak megtanultak írni, olvasni, és egyszer nem tudják kezelni azt a helyzetet, hogy a virtuális térben, amit teszek, az ugyanúgy hatással van a másikra, és nagyon sokat bántják egymást. Tehát ha megnézzük, hogy felnőttek mennyit bántják egymást a közösségi médiában, akiknek már kéne tudni viselkedni. A gyerekek, akik még éretlenebbek, ők nagyon csúnyán bánnak egymással. A felső tagozatban már egy kicsit érettebbek, meg jobban látják ennek a súlyát, de az alsósokat nem szabad hagyni. Nagyon sokszor tényleg csúnyán beszélnek, csúnya szavakat, azt nem szabad. Nincs is rá szükség. Azt lehet, hogy nekem is a kis unokaugom például a kis okos óráján fölhívja a szomszéd gyereket, hogy ráére játszani, és akkor így szóban beszélik szóban. Meg, és nem. És igazából régen is nem ezt csináltuk, tehát a 80-as, 90-es években is fölhívták egymást, sőt, mi még levelet küldtünk papíron, megírtam, kedden föladtam, csütörtökön megkapta a barátnőm postán, és ugye, és akkor így tartottuk a kapcsolatot, tehát régen is ezt megoldották a gyerekek, most is meg tudják oldani.
Felsőbe, vagy nagyobb gyerekeknél korlátozzuk ezt, hogy csettelni mennyit lehet?
Én a csetelést nem különösebben korlátoznám időben, mert nyilván mondjuk egy kamasz, hát neki ott éli az életét, haverok, barátok, egyeztetünk, de hát mi is ezt csináltuk csak telefonnal, vagy személyesen, tehát ugyanúgy a kamaszoknál ez egy igény. Amire érdemes odafigyelni egyrészt, hogy például különösen már felsősöknél, hogy így idegenekkel, tehát hogy elkezdenek játszani egy online játékba, belépnek csetekbe, stb., hogy ott kivel és mit beszélnek, és nem arról van szó, hogy ijeszgetni kell őket, csak inkább így beszélgessünk velük, hogy kik vannak abban a csoportban, miért beszélgetsz velük, mik a tapasztalat, hogy így kicsit így ő is megnyíljon felünk, és például szóljon, hogyha valami nem stimmel. Át akarják verni, és ez kialakul a gyerekekben hamar, hogy így gyanakszanak, vagy ilyesmi, és akkor az a jó, hogyha van köztünk egy nyílt kommunikáció, akkor elmondja. Tehát nekem is volt, hogy szóltak a gyerekek, hogy valami nem stimmel, ez valaki engem át akar verni, anya nézd meg te is, hogy ez rendben van, vagy nincs rendben, és akkor megmutatta, hogy miket írogattak ott a csoportban, és akkor láttam. Szóval ez fontos. Időben nem korlátoznám a csetet, viszont ilyen családi szabályokat bevezetném, hogy a családi vacsor alatt senki nem telefonál meg csetel, nem viszi oda a telefont. És akkor apa meg anya is így csinált, tehát itt jön be a példamutatás, hogy apa se kapkodja föl a munkahelyi telefon, mert nem néz rá az e-mailre, hanem addig most vacsorázunk, vagy családi ebéd alatt, vagy társasjátékozás alatt, vagy néha elmegyünk együtt kirándulni, és olyankor apa anya se nézegeti a telefonját, hogy ki írt meg, ki nem írt meg, hasonlók, hanem akkor kirándulunk.
El lehet-e ezt rontani? Tehát most hallottuk ugye ezt a beszélgetést dr. Vida Ágnessel, aki szakértő, szuperul tud mindent, de mi van, hogyha én nem így csináltam eddig valamit ebből, amit elmondott, akkor elrontottam mindent, vagy nagy kinkeservesen még le tudom szoktatni, vissza tudom vezetni. Szóval...
Vissza lehet vezetni.
Hogyan?
Tehát én szoktam mondani, hogy általában minden szülői dolog ilyen, hogy az ember elront dolgokat, mert nem tudom én, a gyerek nagyon rászokott az édességre, és akkor most le kéne róla szoktatni, de nem örökre rontottam el, tehát nem marad úgy örökre. Tehát nyilván le lehet szoktatni, meg lehet változtatni a szokásokon, csak fontos, hogy ez soha nem drasztikus. Tehát, hogy a csokiról se úgy szoktatjuk le, hogy akkor holnaptól nincsen otthon csoki, és akkor van egy gyerekem, aki üvölt, és nem eszik meg mást, én meg aggódom, hogy éhen hal, mert nem eszik semmit. Ugyanígy ezeknél az eszközöknél is, ugye ez egy állandó örömérzést ad a gyereknek ezek a felületek. Úgyhogy nem hirtelen kell ezeket elhagyni, hanem így szépen apránként helyettesíteni mással. Tehát nem azt mondani, hogy lejárt a napi 30 perc YouTube időd, most meg menj és foglald el magad valamivel, és így körülnéz a gyerek, hogy mivel? Annyira rá vagyok pörögve erre, hanem azt kell mondani, hogy most nem tudom, én játsszuk ezt, vagy csináljuk azt, tehát hogy így szépen kialakítani, és olyan dolgokat, amiket ő szeret. Tehát sokszor a szülői agy úgy gondolkodik, mi lenne hasznos, vagy mi lenne a jó, de lehet, hogy a gyerek helyette focizni akar, és mi nem mennénk le focizni, de most akkor focizni kell vele, mert azt szereti.
A műsoridőnk végéhez közeledünk, úgyhogy most meg kell szakítanunk ezt a témát, nyilván nem végleg, mert a Katolikus Rádióban is majd sok ilyen műsort fognak még hallani, és majd remélem, hogy Vida Ágnes is visszatér hozzánk ezzel a témával, vagy mással kapcsolatban. Köszönöm szépen, tehát dr. Vida Ágnes, baba pszichológus volt mai vendégünk. Munkatársaim Varga Ramona és Urbán Péter nevében is búcsúzom. Én Szabó Csilla vagyok, legközelebb egy hét múlva találkozhatnak velem a házunk tájánban.